Manapság a kenyeret és a pékárút leginkább a boltban vásároljuk, pedig az otthon és kovásszal készült kenyérnek nincs párja. A kovászt az emberiség több ezer év óta ismeri és használja kenyérsütéshez. A múltban az asszonyok nagy becsben tartották, sőt a házasulandó lányok ezt vitték magukkal az új házba. A kenyér vagy kalács tésztáját lazítja, buborékossá és kellemesen savanykás ízűvé teszi. Tartósítja is a benne természetesen keletkező ecetsavnak köszönhetően, így az több nap után is ugyanolyan finom, rugalmas és ízletes marad. A kovászos kenyerek a hosszú érési idő alatt lebontják a szénhidrátokat, így az ilyen kenyér vagy pékárú nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. A kovász és a jó baktériumok előemésztik a glutént, így azoknak, akik emésztési problémákkal küzdenek, előnyösebb a kovászos kenyér. Szepesi Zsóka már 3 éve süti otthon a kovászos kenyeret. Az ő konyhájában a pogácsa, a beigli és a kürtős kalács is ezzel készül. A fortéjokról könyvet is írt, azokat pedig, akik szintén érdeklődnek a kovásszal való sütés iránt, egy Facebook csoportban segíti tanácsokkal.
Rájöttem arra, hogy tulajdonképpen maga a kovászolás, ez a kovászolás technika, a kovász talált rám. Ez úgy kezdődött nagyjából olyan, hát most már lassan 3 éve lesz május környékén, amikor megsütöttem az első kovásztól készült kenyeremet, hogy ugye a mai 21. század embere sok időt tölt a számítógép előtt, és én is mikor ott ücsörögtem, és állandóan felnyíltak ilyen ablakok a kenyerekről. Valószínű, olvashattam valami cikket, és azért állandóan feldobta nekem ez a gép. És először nagyon bosszantott, hogy hát mit akar tőlem, én nem akarok ezzel foglalkozni egyáltalán. Kinyomtam, elmentem arról az oldalról, ott hagytam, de amikor már századszor vagy x-szerre feljött nekem ez a kenyeres dolog, akkor ráklikkeltem, és úgy gondoltam, hogy a Jóistennek valami célja lehet ezzel, mert állandóan jön nekem ez a kép, és ráklikkeltem, és annyira magával ragadott ez az egész dolog. Reggel leültem, és akkor ugye megnéztem ezeket a képeket, és az egyik szöveg, az egyik írás hozta a másikat, tehát egyre jobban elmélyedtem ebbe a témába, és azt vettem észre, hogy délután 2 óra, és én még mindig ott ülök a gép előtt. És akkor aznap este én bekavartam az első kovászomat, elindítottam a kovászkészítésnek a folyamatát, és ez így történt, teljesen véletlenül, de ez mára már szerelem.
Akkor ez azt jelenti, hogy teljesen autodidakta módon utána olvasva, teljesen magától tanulta meg, hogy hogyan is kell?
Igen, igen, ez így történt, mert sajnos, hogy nincs rá egy tankönyv, vagy egy olyan könyv, ami így egybe leírja ezt az egész folyamatot, idézőjelbe ezt a kis tudományt. Manapság megtévesztik az embereket azzal, hogy mi is az a kovász. Az igazi kovász az csak lisztet, vizet tartalmaz, tehát ennyi, és egy igazi kovászos kenyér is, plusz még a só, ugye, vagy ha esetleg adunk hozzá valami kis, mit tudom én, céklát, mert céklás kenyér is van, amit már sütöttem, nagyon finom, vagy bármi, van, aki kefírt szeret hozzáadni, vagy egy kis extra szűz olívaolajat, vagy bármit, amivel ízesíteni tudjuk, sütőtök, nagyon, nagyon sokféle dolog, és hát ez az embernek a saját kreativitása, hogy milyen kenyeret fog választani, és ez nagyon inspiráló tud lenni, ez egy alkotás.
És hogyan készül a kovász?
Hát a kovász először is ki kell nevelni az úgynevezett anyakovászt. Ez körülbelül a 8 napon át történik, és a 9. napon már meg lehet vele sütni az első kenyeret. Ez úgy néz ki, hogy X mennyiségű, teszem azt 40 g lisztet, 40 g vízzel elkeverünk előző nap reggel, és ezt ott hagyjuk a konyhapulton, semmi nem fog történni, nem is kell nyitogatni az üveget, másnap reggel kell hozzányúlni, és akkor kiveszünk ebből az összekevert anyagból 40 g-ot, és ehhez hozzáadunk a kivethez, amit kivettünk az üvegből, hozzáadunk megint csak 40 g lisztet és 40 g vizet. A lisztet azt célszerű 20-20% arányban megosztani kenyérlisztre, BL80 kenyérlisztre és teljes körlésű rozslisztre, de ha valakinek nem szimpatikus a rozsliszt, akkor használhat bármilyen teljes körlésű búzalisztet, vagy akármilyen teljes körlésű lisztet. És ez így megy, tehát reggel, este ezeket a folyamatokat megismételjük, és aztán az utolsó 8. napon azért már egy nagyobb mennyiséget etetünk be, hogy meg tudjuk sütni az első kenyerünket, és marad annyi kovász az üvegünk alján, hogy ezt újra elkeverjük, tehát hogy megmaradjon a lánc, megmaradjon a folyamat. Az én kovásztom az most már 3 éves lesz majd, ugye, ahogy mondtam az elején, hogy mikor kezdtem el ezt a kovászolást, de hallottam már 200 éves kovászról is, ami családon belül, vagy kézműves pékségen belül öröklődik.
És rögtön sikerült az első kenyér, amihez bekeverte otthon az anya kovászt, vagy kellett azért kísérletezni?
Nem, az első kenyerem is kovászos kenyér lett, és nagyon-nagyon boldog voltam tőle. Noha ma már tényleg csak mosolygok ezen, mert azért most már sokkal több, szebb kenyereket sütök, de nagyon-nagyon finom volt. Tehát a kovászos kenyeret igazából, ha elrontja az ember, lehet egy kicsit avantgárd lesz a külseje, vagy egy kicsit ilyen fura, lehet, hogy egy picit sűrűbbre fog sikerülni, de az íze az egyszerűen csodálatos, tehát annyira finom, és nagyon egészséges a kovász.
Mi a különbség egyébként az otthoni kovászos kenyér között, meg a bolti kenyér között?
Ó, hát nagyon-nagyon sok különbség van. Én már szemre ezt, hogy is mondták, melyik filmben a Mágnás Miskában, hogy a grófot megérzik ellenszélben a grófnak az illatát, hát én a kenyérnek megérzem az illatát még ellenszélben is, és hát látványra is látszik, hogy mi az, hogy kovászos kenyér, aztán ízre meg pláne nagyon sok különbség van. Egyrészt az élesztő ugye egyféle dolgot tud, ami megemeli a tésztát, a kenyeret, és luszpassz, semmi többet nem csinál, nem tesz. Viszont a kovász az nagyon sok vadélesztő gombákat tartalmaz, tehát többféle, és baktériumokat, és tejsav és etetsav baktériumokat, és ezeket ugye, ha elkeverjük vízzel a lisztet, akkor ezek a vadélesztő gombák, a baktériumok, ezek rögtön reakcióba lépnek, és elkezdődik az érlelés, az úgynevezett fermentálási folyamat, ami minél hosszabb, annál hosszadalmasabb, annál finomabb. Tehát a kovász az tulajdonképpen átalakítja a gluténhálónak a szerkezetét, és ez azt jelenti, hogy ezáltal az ember számára egy sokkal könnyebben emészthető étel, élelmiszer kerül az asztalára. Tehát nem okoz allergiát, nem okoz irritációt, folyamatosan szívódik fel, nem tapad meg a emésztőcsatornákban, a bélfalán vagy bárhol, tehát nagyon-nagyon egészséges. És ezek a, tulajdonképpen ez a kovászos kenyér, ez egyfajta nagyon hihetetlen jó dolgot ad a bélflórának is, tehát nagyon-nagyon egészséges, csak ezt tudom mondani.
Milyen kenyeret szokott otthon sütni? Mi a család kedvence?
Éppen mindig az, amit sütök. Nagyon sokféle kenyeret sütöttem már, kezdve a parasztkenyértől, a teljes körlésű kenyér, 100% teljes körlésű áfonyásos kenyér, céklás kenyér, sütőtökös kenyér, tönköly kenyerek, aztán a királybúza liszteket itt megemlíteném, vagy az alakor lisztet. Nagyon-nagyon sok féle lisztek vannak, amiket, tehát nagyon fontos egy jó kovászkenyér elkészítéséhez, hogy nagyon finom liszteket használjunk. Adalékmentes, és hát én bioliszteket szeretek használni, nagyon hiszek ebben a dologban, és ez érezhető is az elkészült késztermékben. Tehát ezek a lisztek adalékmentesek, és én a mai napig is azt várom, hogy jó minőségű ételeket jó minőségű alapanyagokból lehet készíteni. Tehát ez legalább minimum 50% ahhoz, hogy az embernek sikere legyen. Na most kovásszal nem csak kenyereket lehet készíteni, hanem bármilyen olyan termékeket, amik élesztővel, eredetileg élesztős receptek, de az élesztőt ugye kiváltjuk a kovásszal. Épp a múlt héten sütöttem kürtős kalácsot. Hát annyira finom volt, hogy nem is gondoltam volna, hogy elsőre ennyire jól fog sikerülni, de nálunk a karácsonyi beigli is kovásszal készül, sok pogácsa, perec, bukta, fánk, vagy bármi. Tehát bármi, ami élesztővel készülne, briós, kifli, zsemle, bagett, tehát ez így mind rajta van a palettán is, és felváltva. Nekem ugye van 4 unokám, és hát ők nagyon-nagyon élvezik ezt, és nagyon örülnek neki, hogy mama ilyen finomakat süt.
És hogyan tudja az élesztős tésztákban kiváltani az élesztőt a kovásszal? Meg van egy arány, hogy mennyi liszthez kell, mennyi kovász?
Igen, egy kovászos kenyérnek általában, hogy miből is áll egy kovászos kenyér. Tehát ugye a liszt, víz és maga, meg a só. Na most itt mindig a liszt a 100%, tehát bármilyen fura matematikailag, de mindig a liszt a 100%, és ehhez viszonyítjuk az összes többi hozzávalót. Tehát 100% a liszt, 70, általában 70% a víz, és 20-40% között van a kovász, és 2% az só. Tehát ennyiből áll egy kovászos kenyér. Ugye ez egy önálló kis élőlény neve is van, nagyon sokan nevet is adunk neki. Az enyémet Bendőkének neveztem el, mert állandóan éhes és mindig etetni kell, mint régen a gyerekjátékoknál ugye a tamagocsit. Vicces, de egyébként tényleg így van, és minél gyakrabban többet eteti az ember a kovászát, annál erősebb és annál finomabb lesz a kenyér. Egy kicsit tudjuk befolyásolni azért, hogy körülbelül mikorra legyen kész ez a kovász kenyér, tehát a kovász érlelését is már be tudjuk folyásolni azzal, hogy vagy többet veszünk ki az üvegből, ugye a kovászmagból, vagy az anyakovászból, és akkor adunk hozzá ugyanannyi kevesebb lisztet, vagy ugyanannyi vizet. Például, hogyha, vagy a hőmérséklettel, ha melegebb van, nyáron például 2-3 óra alatt felfut a kovász. Ilyenkor télen, amikor olyan 20-21-22 fokot nagyjából általában ugye a zöme ennyit tart otthon a lakásban télen, akkor ugye egy kicsit van úgy, hogy húzok rá egy csapkát az üvegre, hogy melegen tartsam, vagy melegen legyen, és ezzel is elősegítsem az érését, de lehet úgy, hogy több vizet adok hozzá, vagy egy picit több teljes kérlésű lisztet, tehát nagyon-nagyon sok mindennel be lehet folyásolni a kovászt, de azért legtöbbször az ő akarata érvényesül.
Sokan azért nem állnak neki otthon a kenyérsütésnek, és főleg kovásszal, mert hogy bonyolultnak és időigényesnek gondolják. Jól gondolják?
Részben talán igen, de nagyon egyszerű dolog egyébként, hisz amíg nem tömegtermelésre sütöttek a mai világban, és ugye nem találták fel az élesztőt és a többi adalékanyagokat, ugye régen nagyanyáink, dédanyáink, ükanyáink is ezzel a módszerrel készítették a kenyereket, és nekem is még tehát az érzés az itt van bennem, amit én olyan szerencsés vagyok, hogy megkóstolhattam az én nagymamámnak a kovászos kenyerét, és törődni kell vele, de hát addig, amíg megeteti az ember a kovászt, ugye az körülbelül hát 5 percet sem vesz igénybe, aztán utána, ha elindul ez a kenyérkészítési folyamat, amikor megérett a kovász, akkor bizonyos folyamatokat, ugye a dagasztást azt elvégzi az ember, és utána így óránként meghajtogatja, és egy olyan pár órás érlelés után, amíg a dagasztótálba van, utána meg kell formázni, betenni a kelesztőkosárba, és utána én mindig a hűtőbe szoktam keleszteni. A hűtőben egyébként elég sokáig eláll, tehát vannak folyamatok, amikre oda kell figyelni, de sokszor voltam én is úgy, hogy el kellett mennem otthonról, és hú, most akkor mi lesz? Fogtam, betettem a hűtőbe úgy, ahogy volt a félig készen lévő állapotban a tésztát, és amikor hazajöttem, kivettem, és újra ott folytattam, ahol abba hagytam. Tehát semmi nem történt vele. Könnyű vele bánni, jó, hát ezt már nekem könnyű mondani, ugye az elején azért én sem voltam ennyire magabiztos, mert én is végigjártam azért a magam kis iskoláját. Igen, ezt végig kell járni, ezt az utat.
Meddig lehet fogyasztani ezeket a kenyereket? Ugye a bolti kenyérrel sokszor az a tapasztalat, hogy megszárad nagyon hamar, megpenészedik nagyon hamar, ehhez képest a kovászos kenyér?
Hát a kovászos kenyeret egy hétig is enni lehet. Nem esik szét molekuláira, tehát nem morzsálódik szét. Sőt, hát igen, ugye mindenből az a legfinomabb, amikor frissen kisül és érzi az ember az illatát, és amikor pattogva hűl, és belengi az egész illat a lakást, és amikor megszegi az ember a kenyeret, ahogy az ropog, recseg, és hihetetlen finom, de igen, ez is egy élmény, amikor az ember frissen megkóstolja a kovászos kenyeret, de én például nagyon szeretem az 5 napos meg a 6 napos kovász kenyeret, mert valahogy az ízek addigra annyira összeérnek, és annyira markánsan és erőteljesen érződnek az ízek, és nagyon harmonikusak, tehát nagyon-nagyon finom, sokáig lehet fogyasztani.
Írt egy könyvet is a kovászolásról, a kovászos kenyér készítésről. Mi az, amit megosztott ebben a könyvben?
Tulajdonképpen minden olyat megosztottam, amit én az elején nem találtam meg a könyv formájában, amit említettem is a riport elején, hogy rendeltem a az OKJ-s könyvet. Én nagyon sokat ültem akkor az interneten, és nagyon sok YouTube-os felvételeket megnéztem. Akkor különböző blogokba bebekattintgattam, bebekukucskáltam, elolvasgattam az ott beírt mondatokat, a fotókat megnéztem, a sikeres kenyerekről, a sikertelen kenyerekről a recepteket. Tehát mint egy puzzle darabokat innen is, onnan is összeszedtem dolgokat, és amikor így összeállt bennem a kép, tehát összeraktam ezeket a puzzle formátumokat, akkor úgy átláttam az egész folyamatot összegészében, és akkor született meg a fejemben ez a dolog, hogy én könyvet fogok írni. Nem akartam egyébként, ez is véletlen volt, mert ezt már egyszer elmondtam egy korábbi riportban, hogy elmentünk nyaralni a férjemmel, és mikor hazajöttünk, ugye a nyaralásból képeket, fotóalbumot csináltattam, és nézegettem az egyik nap reggel ezt a fotóalbumot, és úgy eszembe villant, hogy fú, hát én milyen gyönyörű fotókat készítettem a kenyereimről menet közben, amikor készítettem akár a dagasztásról, a késztermékről, vagy így a folyamatokról, és azt gondoltam, hogy bizony-bizony nekem ezt ebből egy albumot kellene készíteni, de akkor a következő pillanatban már kiszaladt a számon ez a mondat, átkiabáltam a férjemnek a másik szobába, hogy Pista, én egy könyvet fogok írni. Úgyhogy igazából így született meg ez a könyv, és onnantól kezdve tényleg nagyon-nagyon motoszkált a fejemben ez a gondolat, aztán egyszer egy éjszaka nem tudtam aludni, felkeltem, és nekiültem, és megírtam az elejét és a végét. Miközben a nagymamámra gondoltam, és tolultak fel bennem ezek az élmények és ezek az emlékek. Úgyhogy nekem ez a könyv, ez nagyon-nagyon mély érzelemből íródott. Remélem, aki a kezébe veszi, talán az kiérzi ezt a dolgot belőle, mert most már én is nagymama vagyok, elmondhatom ezt. 4 kis unokának a boldog nagymamája, és én is olyan nagymama szeretnék lenni, mint amilyen az én nagymamám volt, és messze menően ezen az a gondolat is megformálódott bennem, hogy nagyon fontos az, hogy a hagyományokat átadjuk az utódainknak, mert nagyon-nagyon sok hasznos dolgot kapunk mi is a régi öregektől, és ha ezt mi megőrizzük, továbbadjuk, akkor talán nem vésznek el ezek a dolgok, mert én úgy gondolom, hogy persze a 21. században ugye mindig jönnek a modern dolgok, amik nyilván előbbre viszik a világot, de nem szabad megfeledkezni a régi dolgokról is, amik ilyen szépek és ilyen jó dolgok is, ráadásul egészségesek is.
Létrehozott egy Facebook csoportot is ezzel kapcsolatban. Erre miért volt szükség, vagy miért érezte ennek szükségét?
Azért gondoltam, hogy létrehozok egy ilyen Facebook csoportot, mert szeretném magam köré gyűjteni ezeket az embereket. Szeretném egy csoportba összehozni azokat az embereket, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt, és ott megmutathatják a saját készült kisütött kenyereiket, vagy bármit, amit sütnek, és nagyon sok hasznos tanáccsal látjuk el egymást, sok hasznos információval, biztatjuk egymást, örülünk az egymás sikereinek, és hát nő ez a kis csoport, nem olyan régen hoztam létre, talán egy 1,5 éve, 7 hónapja, zárt csoport egyébként, de aki rátalál a Facebookon, és bekéreckedik, azokat fölvesszük, és akik ott vannak ebben a csoportban, azok mondhatnám, hogy a zöme, azok tulajdonképpen az én indítatásomra, a könyvem alapján és a tanácsaim alapján kezdték el ezt a dolgot, és azt hiszem, hogy ugyanúgy beleszerelmesedtek ebbe, mint ahogy én.
Mondjuk el ennek a Facebook csoportnak a nevét, hogyha valaki érdeklődik, akkor rátalálhasson.
A Facebook csoportnak a neve Kovászolni jó. Ilyen egyszerű.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szepesi Zsókával beszélgettünk a kovászos kenyérről, a házi kenyér és pékárusütésről.